Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk témái. Isten építésze Antoni Gaudí tiszteletre méltó címet kapott. Fernández bíboros nagy hétfőn megáldotta a misztikus Rózsa Mária szobrot a Vatikánban. Parolin bíboros. Az evangélium és Kína találkozása segítheti a különböző emberek együttélését. A nagyheti liturgia jeruzsálemi szemmel. Ahol és ahogy Jézussal történt. Páter Vértes Aljai László jegyzete. Isten építésze Antoni Gaudí tiszteletre méltó címet kapott. Közeledik az oltár dicsősége felé a katalán építész, aki élete nagy részét a barcelonai Sagrada Familia tervének szentelte, és munkájára úgy tekintett, mint küldetésre, hogy megismertesse Istent az emberekkel. Ferenc pápa elismerte Antoni Gaudí hősies erényeit, akit az egész világ az egyedülálló szent családtemplom miatt ismer. Április 14-től kezdve megilleti őt a tiszteletre méltó cím. A Szentatya audiencián fogadta Marcello Semeraro bíborost, a Szentek Ügyei Dikasztérium prefektusát, és engedélyezte újabb dekrétumok közzétételét. Ezek között találjuk a katalán modernizmus kiemelkedő alakját, aki 31 éves korában rakta le a Sagrada Familia templom alapkövét 1883-ban. Attól a naptól fogva egész életét és művészi zsenialitását, vallásos érzületét és mély lelkiségét ennek építésére fordította. Korábban kézikönyvet is írt a vallásos épületekről és a díszítésről, melyben már megmutatkozott a keresztény hit misztériumainak nagyfokú ismerete. A fiatal Gaudí úgy tartotta, hogy a barcelonai templom megépítésének küldetését Isten bízta rá, ezért az eredetileg neogótikus tervet átalakítva olyan egyedi formavilágot álmodott meg, mely a természet formáit mintázza, és jelképekben gazdagon kifejezi az alkotó mély hitét és lelkiségét, amelyben bencés és ferences hatásokat fedezhetünk föl. Néri Szent Fülöp tisztelője volt Gaudí, aki bátran szembenézett minden akadállyal és nehézséggel. Bízott Istenben az építkezés során, elviselte az irigykedést és a féltékenykedést is. 1887 és 93 között más munkákat is tervezett és irányított, majd 1894-ben nagybőjt idején súlyos betegség lépett fel nála, melyet a szigorú koplalás váltott ki, és ami életét is veszélybe sodorta. Ekkor mély lelki élményt élt át az istenkereső építész. Miután ebből kilábalt, többféle terven dolgozott, ám lassanként minden családtagját elvesztette, és elindult a lelki aszkézis útján. Csak a Sagrada Familiára összpontosított, 1925-ben a templom melletti kis szobában rendezkedett be. Mélyen hívő és gyakorló keresztény volt, rendszeresen magához vette a szentségeket. A művészet számára az Úr dicsőítése volt, neki ajánlotta föl munkája gyümölcseit, melyre úgy tekintett, mint küldetésre, hogy az embereket közel vigye Istenhez. 1926. június 7-én villamos ütötte el. Mivel nem ismerték föl, Barcelona szegény kórházába vitték. Itt kapta meg az utolsó kenetet, és 3 nappal később meghalt. Temetésére közel 30 ezer ember ment el, hogy búcsút vegyen Antoni Gaudítól, akit mostantól az egyház tiszteletre méltó címmel illet.
Fernández bíboros nagy hétfőn a Vatikánban megáldotta a misztikus Rózsa Mária szobrot. Miután a hittani kongregáció múlt nyáron szabad utat adott a Mária misztikus Rózsa látomás tiszteletének, április 14-én nagy hétfőn délben Viktor Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, megáldotta a vatikáni kertek egyik pavilonja fülkébe állított Szűz Mária misztikus Rózsa szobrot. A Szűz Mária misztikus rózsa kegyszobrát Ferenc pápa adományozta a Vatikánnak, amelyet a vatikáni kertek alján, a Sixtus kápolna és a múzeumok közelében álló virágpavilon egyik fülkéjében helyeztek el a Largo della Fontana Sacramento, a szentségforrás útja közelében. A kegyszobor megáldásánál jelen volt a bíboros mellett Emilio Nappa prelátus, a vatikáni kormányzóság főtitkára. A múlt év júliusára nyúlik vissza a hittani dikasztérium döntése, amely a feltételezett természetfeletti jelenségre vonatkozó új normák alapján engedélyezi azt a nyilvános Mária tiszteletet, amely Pierina Gilli látnok 1947 és 1966 között kapott üzeneteihez kapcsolódik. Az engedély lehetőséget ad arra is, hogy templomokat és szent helyeket szenteljenek fel a megfelelő képpel vagy szoborral együtt egy adott áhítat céljára. Fernández bíborosnak a jelenések lelki tapasztalataival kapcsolatos, tavaly júliusban kelt levele szerint a látomásoknak nincsenek negatív erkölcsi vagy egyéb kritikus vonásai, viszont annál inkább lehet benne számos pozitív szempontot találni. A Mária misztikus rózsa és egyház anyja jelenések Fontanella helységhez kötődnek, amely az észak-olaszországi Brescia tartományban található. A látnok Pierina Gilli, aki paraszt családban született, házvezetőnőként, majd később ápolónőként dolgozott egy kórházban, nagyon egyszerű életet élt az 1991-ben 80 éves korában bekövetkezett haláláig. Misztikus látomásai két időszakot ölelnek fel. Az első 1947-re nyúlik vissza, amikor a szűzanya állítólag megjelent Pierinának és a misztikus rózsa és az egyház anyja névvel mutatkozott be. Pierina Gilli Szűz Mária fehér köntösén három rózsát látott, fehéret, pirosat és sárgát, amelyek az imádságot, a bűnbánatot és a szenvedést jelképezik.
Parolin bíboros. Az evangélium és Kína találkozása segítheti a különböző emberek együttélését. A Szentszéki államtitkár előszót írt Antonio Sergianni misszionárius könyvéhez, mely Kína evangelizálásáról szól. Az evangélium előretörése Kínában, Matteo Ricci atya nyomdokain címmel. Parolin bíboros arra hív, hogy fogadjuk be a maga teljességében a keleti nép történelmét, majd emlékeztet rá, hogy a Szentszék előzékenyen fordul a helyi egyház történései felé. Antonio atya a hit szemével átfogja, és nekünk is segít átfogni teljes emberi nagyságában a kínai nép és civilizáció útját végig az idők folyamán. Írja Pietro Parolin bíboros államtitkár az előszóban, mely Antonio Sergianni misszionárius pap könyvéhez készült. Az evangélium előretörése Kínában, Matteo Ricci atya nyomdokain című kötet, értékes és szenvedélyes tanúságtétel a kínai kereszténység történetéről, melyet az írónak a kínai püspökökkel, papokkal és világi hívekkel való személyes találkozásai is gazdagítanak. A 84 esztendős Sergianni atya, Don Divo Barsotti lelki gyermeke fiatalon lépett be a pápai külmissziók intézetébe, és 1965-ben szentelték pappá. 1980-tól 2003-ig Tajvanon végzett missziós szolgálatot, ez alatt hosszabb időszakokat töltött a kontinentális Kína különböző tartományaiban. A népek evangelizálása kongregáció tisztviselőjeként nyomon követte a kínai katolikus egyház történéseit. Sokféleképpen lehet tekinteni Kínára. Egy keresztény számára pedig megengedett, hogy Kínára Isten szavának fényében tekintsen, írja bevezetőjében Parolin bíboros. Ez az egyedi és semmihez nem fogható erő forrásozik a kötetből. A Jézus Krisztusban való hit, ahogy Olivier Clément, ortodox teológus fogalmazott, nem az élettől megijedt ájtatoskodás. Nem is idealizmus, mely alternatív világokat akar elképzelni és felépíteni. Mialatt elismeri, hogy Isten országa nem erről a világról való, a Jézus Krisztusban való hit, mint egy mellékhatásként, kegyelemből és alázattal világosabbá és áthatóbbá teheti a világ dolgaira való rálátást. olyan dinamikára mutathat rá realista módon, amelyről nem vesznek tudomást a geopolitikai elemzések, olyan tényezőkre, amelyeket a gazdasági olvasatok nem vesznek figyelembe, hiszen általában nem számolnak a nagyságra és jóságra való törekvésekkel, amelyek titokzatos módon rezonálnak a népek történetében és életében. A hit szemével tekintve Antonio atya segít nekünk a maga teljességében befogadni a kínai nép és civilizáció történetét. A szerző történeti éles látással és egyben meghatott bevonódással követi végig a találkozások aranyfonalát, Kína misztériuma és a keresztény misztérium között, mely e hosszú kaland során sokszor bekövetkezett. Az aranyfonalat, mely titokzatosan egybeszövi a hervadásokat és az új kezdeteket, az elvesztett lehetőségeket és az önzetlen újrakezdéseket, viszontagságokat és kegyelmi pillanatokat. Azt lehet mondani, hogy ennek a könyvnek a hatása, belső ereje abból ered, hogy mindenekelőtt a keresztény szeretet tanúságtétele. Ennek a szeretetnek az okát és forrását ragyogtatják föl az oldalak, amelyek megemlítik a kínai testvérekkel való találkozásait és kapcsolatait. Élete során Krisztus iránti szeretetének vigasza és ölelése volt a kínai katolikus testvérekkel való találkozás. Éppen a hit távlata és a kínai katolikusok szeretete miatt képes Antonio atya megfelelően és objektíven dokumentálni a pápák és az apostoli szentszék odafigyelését a kínai egyház történése iránt, mutat rá előszavában Parolin bíboros. A kötethez gyűjtött függeléke értékes és hasznos eszköz mindazok számára, akik objektíven és egyben szenvedélyesen szeretnék végig tekinteni annak az egyedülálló történetnek a kulcsmozzanatait, amelyet a kínai katolikus közösség az elmúlt évtizedekben átélt, a kínai népköztársaság kikiáltása óta. Könyvével Ser Gianno atya Ferenc pápa szavait hirdeti, aki azt mondta, még a türelem és a próbatétel idején is az Úr megőrizte Kínában Isten népének hitét zarándok útján. És ma a kínai katolikusok, akik egészen katolikusok és egészen kínaiak, szeretett közösségben állva Róma püspökével haladnak a jelenben. Saját környezetükben tanúskodnak hitükről, az irgalmasság és a szeretet szolgálat cselekedetein keresztül is, és tanúságtételükkel hozzájárulnak a társadalmi együttélés összhangjához, a közös otthon építéséhez. A nagy heti liturgia jeruzsálemi szemmel, ahol és ahogy Jézussal történt. Páter Vértesaljai László jegyzetét hallják.
A nagy heti liturgia jeruzsálemi szemmel, ahol és ahogy Jézussal történt. Vértesaljai László elmélkedése. Virágvasárnapon Jézus jeruzsálemi bevonulását és passióját ünnepli az egyház. Milyen is lehetett a liturgikus ünneplés módja azon a helyen, a kezdetben, amikor a keresztények már szabadon ünnepelhettek? Sóhajtunk fel, pedig tudjuk már, hogy gondviselésszerűen ránk maradt a IV. Század liturgiájának leírása fő vonalaiban. Egy Egeria nevű ismeretlen hispániai szerzetesnő 380-390 táját leírta a jeruzsálemi nagyheti liturgiát, mert in loco a helyszínen vett részt a szertartásokon. Eszerint a jeruzsálemi liturgia történelmi jelleggel ünnepli az üdvösség történet eseményeit, mindig az évenként visszatérő időnek és ha lehetséges az esemény színhelyének megfelelően. E konkrét tér-idő vonatkozás mellett a jeruzsálemi liturgia dogmatikai jellegű is, mindig az esemény hitbéli misztériumát ünnepli, sőt, a konkrét, temporális és lokális megfelelés éppen ezt szeretné még jobban kiemelni a helyi sajátosságokkal együtt. Az üdvözítő Szent Városba bevonulásának napját akkor még nem hívták Pálma vasárnapnak, bár a húsvét hetét már akkor is nagy hétnek nevezték. Egeri az zarándokli útinaplója szerint a nagyheti szertartásokon ugyan nem volt kötelező a részvétel, mégis egészen nagy számban vettek részt rajta hívek, férfiak és nők, felnőttek és gyerekek. A húsvétot megelőző vasárnap, a kora reggel és délelőtti szertartások után, a nap hetedik órájában, vagyis délután háromkor gyűltek össze az Eleónában, vagyis az olajfákhegyén, ahol az a barlang van, ahol az úr tanított, ahogy a zarándoknő írja. Megérkezik a város püspöke, és az ottani templomban himnuszokat és antifónákat énekelnek, majd felmennek az Imbonondra, vagyis a hegy csúcsán emelt szentélybe. 5 óra tájt az evangéliumból felolvassák azt a részt, ahol a gyermekek kezükben ágokkal és pálmákkal találkoznak az úrral, ezt mondván, áldott, aki az úr nevében jön. Ezután a püspök és az egész nép együtt levonul az olajfák hegyének a csúcsáról. A nép előhalad, a püspök utánuk lépdel, a himnuszok után pedig mindig ezt válaszolják együtt. Áldott, ki az úr nevében jön. Egeri a zarándoknő itt egészen pontos leírást ad. És amennyi gyermek csak van azon a helyen, még azok is, akik nem tudnak járni, mert oly kicsinyek, de kiket a szüleik a nyakukban hordanak, mindnyájan ágakat tartanak, ki pálmaágat, ki olajfaágat, és így vezetik a püspököt olyan formában, ahogy az urat vezették azon a napon. A hegy csúcsáról a városig, és ott az egész városon áthaladva az Anasztaszisig, a feltámadás templomáig mindnyájan gyalogosan mennek, férfiak és nők, és így vezetik a püspököt lassan, hogy a nép el ne fáradjon, és így érkeznek meg már este az Anasztaszisba. Amikor oda megérkeznek, bár már késő van, mégis elvégzik a lucernáriumot, ismét imádkoznak a keresztnél, és elbocsátják a népet. Jeruzsálem hívő keresztényei maguk közteját megőrizték azt a szokást, ahogy egykor a Szamárháton ülő urat bevezették kantárszáron fogva a Szent Városba, úgy tettek később ők is a Krisztus képviselő püspökükkel. A kereszténység szabad vallás gyakorlatát biztosító 313-as milánói rendelet után jelentős császári segítséggel pompás nyilvános templomok épülnek keresztény liturgiák számára. Róma, mint a birodalom fővárosa, és a Szentföld, mint a megváltás helye, kivételt képezett, mert viszonylag gyorsan és igazi méltósággal hatalmas bazilikák születtek az Úr Jézus által megszentett helyeken, és ott is, ahol az ő tanúságtevői vértanú halált szenvedtek. Rómában az 5. század közepén virágvasárnapon az Úr passióját ünneplik, és minthogy a jelentős számú szentföldi zarándok meghozza főként jeruzsálemi tapasztalatát, így lassanként elterjed az eredet vonatkozás, vagyis a jeruzsálemi helyi liturgikus elemek belekerülnek a római liturgiába. Így a 7.-8. század során a virágvasárnapi helyi passió mellé pontosabban eléje kerül az Úr pálmaágos jeruzsálemi bevonulásának a processziója. A középkori magyar vallásgyakorlat virágvasárnapi szokásairól jegyzi fel Radó Polikárp bencés liturgia tudós. Mintha mindenkoron látnunk az Úristent a feszület képében, virágvasárnap reggel, a kereszt előtt állván, a kezüket összekulcsolva, mondjanak el a hívek 33 miatyánkot, és annyi üdvözléjet annak emlékezetére, hogy Jézus a világban 33 esztendeig élt. Nagy hétfőn pedig mezítelen térden mondjanak el 24 miatyánkot és ugyanannyi üdvözlégyet, mert 24 tövisek voltanak Jézusnak fejében.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!